So, I just want to let you know ahead of time. Oh, thank you. Father, I just thank you for bringing us your word.
Köszönjük mennyei atyánk, hogy az ígédet nekünk adod.
Thank you that you are Lord of our lives.
Köszönjük, hogy te vagy életünk ura.
I just pray, speak into us the things you have for us tonight.
Arra kérlek, hogy szólj hozzánk azokat a dolgokat, amelyeket szeretnél ma este. Jézus nevében.
All right, so we're going to be in John chapter 8. John chapter 8.
A János evangéliumának 8. fejezetéhez lapozzunk.
We're going to read the first 12 verses.
Az első 18 verset.
First 12.
Tehát János evangélium a 8, első 12 vers.
So I'll read through the whole thing in English and then Hungarian, you can read after.
Okay.
Yeah. Okay. So, I'll start with verse 53. Start with verse 53, chapter 7, the last verse.
Okay.
And everyone went to his own house. But Jesus went to the Mount of Olives. Now, early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him. And he sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. So, when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman was standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life.
A hetedik fejezet utolsó versétől indulva. Ezután mindenki hazament. Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Közébe állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták fel egyenesedet, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a méneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a közében. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlói? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne létkedj. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága.
So, when I was reading, studying for this, I didn't quite understand the very beginning of it.
Amikor készültem erre a tanításra, és olvastam ezt a szakaszt, nem volt teljesen világos előttem a szakasz elejének az értelme.
But I think that's because the first verse is, but Jesus went to the manifold.
De talán azért, mert ugye úgy kezdődik a fejezet, hogy Jézus pedig kiment az ország hegyére.
So, when I looked back, I noticed that Jesus has been teaching in the temple.
Aztán, ahogy kicsit az előző fejezetekben olvastam, ráébredtem arra, hogy Jézus a templomban tanított.
And people have been saying that he's the prophet, the one who was prophesied to come.
És az emberek azt mondták róla, hogy ő a próféta, akiről megprofétálták, hogy el fog jönni.
Some people have been confessing he's a Christ.
Néhány ember őt vallott a Krisztusnak.
The Pharisees seem to be the main voice that has been saying this guy is he's crazy, he's a madman.
És úgy tűnik, hogy a farizeusok voltak azok, akik a leginkább azon az állásponton voltak, hogy Jézus ez egy őrült.
Even the officers of the chief priests came to the Pharisees and said, we've never heard anyone speak like this.
De még az írástudók is a főpaphoz mentek és mondták, hogy soha nem hallottunk senkit így beszélni.
And Jesus' influence even went so far as in verse 50 of chapter 7 to cause Nicodemus to stand up in Jesus' defense.
Jézus befolyása azonban olyan nagy volt, hogy ahogy olvassuk a 7. fejezet 50-es versében, még Nikodémust is arra bírta, hogy Jézus mellett foglaljon állást a tanácsban.
So this whole thing is going on that leads up to this encounter, this personal encounter.
Tehát mindezek történnek a templomban, ami elvezet a mi történetünk az a 8-as fejezetben, egy asszony és Jézus személyes kontaktusához.
When I look at it from the previous verses,
ezt a történetet az előző fejezetek fényében szemlélem.
I think what the Pharisees and the chief priests did in chapter 8 is a really, really bad thing, really cruel.
Akkor egyértelműen kitűnik, hogy amit itt a 8. fejezetben látunk, hogy mit tesznek az írástudók és a farizeusok, az egy nagyon kegyetlen, rossz dolog.
So, all the Pharisees, they're rejecting Jesus this whole time, and so they all go home.
A farizeusok elutasítják Jézust, nem hajlandók tudomásul venni, hogy ő a Krisztus, és elmennek.
They go home with hardened hearts.
Megkeményedett szívükkel együtt hazamennek.
But Jesus goes to the Mount of
Olives. Jézus pedig elmegy az Olajfák hegyére.
And it doesn't say why.
Nem olvassuk, nem mondja az ige, hogy miért oda megy.
But I tend to think that since Mount of Olives is mentioned a lot, maybe he goes there for prayer.
De az igéből úgy látom, miután az Olajfák hegyét sokat említi az ige, hogy valószínűleg Jézus imádkozni jár oda.
We see with his disciples in the garden, up in the Mount of Olives, he takes his disciples up there to disciple them, to have a time of rest.
Más helyeken látjuk, hogy a tanítványaival együtt fölmegy az Olajfák hegyére, hogy ott együtt legyen velük, tanítványozza őket nyugalomban.
I know in this account it doesn't mention his disciples at all.
Tudom, hogy ez a történet, amit felolvastunk, nem is említi a tanítványait.
But maybe it's the time between him and the Lord.
És valószínűleg ez az időszak csak Isten és Jézus között volt, mármint hogy az Olajfák hegyére, amikor felment.
So he goes up, and then next morning, early in the morning, comes back into Jerusalem.
Tehát fölmegy Jézus az Olajfák hegyére este, és másnap reggel visszatér Jeruzsálembe.
And he goes and starts to teach again in the temple like he usually does.
És ahogy szokása volt, a templomba ment, hogy tovább tanítson.
And he goes in and the people come to him.
Ő bemegy, leül, és az emberek jönnek ő hozzá.
So what he says, there's a draw to it.
Amit ő mond, az embereket magához vonza.
I don't remember the verse, but it's like that verse that says the word is living and powerful.
Ugye azt olvassuk az igében, hogy Isten igéje élő és ható.
And just in the previous chapter, he says chapter 7, verse 37 and 38. If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
A 7. fejezet 37-es és 38. versében azt olvassuk. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai jönnek.
People are coming to him because they're thirsty.
Az emberek azért jönnek Jézushoz, mert szomjaznak.
They're tired of that old religious way of living by the law.
Belefáradtak a törvény vallásos útvesztőivel.
I mean, after all, you've got 600 laws you have to live by.
Körülbelül 600 törvény volt, amit be kellett tartaniuk, az is lehet, hogy több.
But he's teaching them, so he sits down, gets comfortable, and starts to tell them about the kingdom of God and about the things of God.
Jézus leül, és elkezdi tanítani az embereket Isten királyságáról.
And in come the scribes and Pharisees. They bring this woman right into the middle of the teaching.
És ahogy ott ül Jézus, körülvéve a sokasággal és tanít, bevonulnak az írástudók és a farizeusok egy asszonnyal.
So that tells me that he comes there often enough to where they know where he's going to be.
Ebből egyértelműen kiderül, hogy az írástudók és farizeusok tudják, hogy Jézus hol található, a templomban tanít.
So they come and set her in the middle. Like, when it says in the midst, I think everyone's around, she's in the middle.
Tehát az asszony a középre helyezik. Mindenki ott ül egy körben, és az asszony belökik középre.
So, eyes of everyone onto the person that comes on the scene.
De mindenkinek a szeme erre az asszonyra fegeződik.
And then the Pharisees, they throw her into the situation and then say in verse 4, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act.
Tehát az asszony közébe lökik és azt mondják, Mester, ezt az asszony házasságtörés közben tetten érték.
My first question is, why do you call him teacher?
Az első kérdés, ami felmerül bennem, hogy miért hívják mesternek, tanítónak?
Yeah, that's what people usually call him back in those days, but the Pharisees didn't really see eye to eye with Jesus.
Ebben az időben így nevezték a tanítókat mesternek, de igazából a farizeusok és az írástudók nem ismerték el Jézust mesternek, tanítónak.
So I think maybe it was I don't know, maybe said with bitterness or hatred behind it.
Nem tudom, hogy miért hívják így, de úgy érzem, mintha emögött ilyen gyűlölet, keserűség lenne is. Újból nevezik őt mesternek.
The second thing I noticed from this verse is they say that she was caught in the very act.
Ugye itt, ami még egyértelmű, hogy tetten érték az asszonyt.
That's awkward.
Furcsa helyzet.
Because someone would have had to have stumbled into it, like, right there.
Mert ugye ez azt feltételezi, hogy valaki rájuk nyitott, miközben történt a dolog.
And my question is, what are the Pharisees, the holy people, the religious leaders, doing stumbling into something like that?
És ugye az a kérdés merül fel bennem, hogy a szent emberek, a nép vallási vezetői, a farizeusok, mit keresnek egy ilyen helyzetben?
I think they were probably looking for a reason to get back at Jesus, to get rid of him.
Szerintem a bosszú vágy vezérli őket, hogy megszabadulhassanak végre Jézustól.
So we continue verse 5 and 6.
Az 5-ös 6-os vers.
Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say? This they said, testing him, that they might find something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear them.
Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövessük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és tegyen mivel vádolni őt. Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre.
So they wanted to bring Jesus down. They hated him so much that they set up a situation to bring him down.
Annyira gyűlölték a farizeusok és írástudók Jézust, hogy úgymond csapdát állítottak neki, hogy végre megszabadulhassanak tőle.
And that's not they've been waiting for 400 years for the Messiah.
400 éve várták már a Messiás.
God's been silent for about 400 years prior to this, prior to Jesus coming.
Mielőtt Jézus a színre lépett volna, Isten 400 évig hallgatott, nem szólt a népéhez.
And now Jesus the Messiah is here.
És most Jézus a Messiás itt van.
And of course, remember Jesus is the Greek name for Yeshua, which is God of salvation.
Ugye Jézus a görög megfelelője a Józsuénak, ami azt jelenti, hogy
God is salvation.
Hogy Isten az üdvösség, hogy Isten üdvössége.
So God's salvation has come to earth, and now they're trying to get rid of him.
Isteni üdvössége megérkezik a földre, és most megpróbálják eltenni lábalon.
I don't know. That's
furcsa.
Yeah. Exactly. But he hears all this, but he stoops on the ground and starts writing on the ground as if he doesn't hear them.
Jézus minden pontosan hall, de mégis a földre írogat, mintha nem hallana semmit.
I've heard a lot of teachings that say that he's writing their names in the dirt or something.
Sokan úgy gondolják, sok tanító, hogy a vádlók nevét írja Jézus a homokba.
Or that he's writing their sins in the dirt or something.
Vagy a bűneiket sorolja fel ott a homokban.
Maybe he's writing their sins right next to their names in the dirt.
De az is lehet, hogy pont a, tehát, hogy felírja az adott ember nevét, vagy már nézve elkövetkezni.
The point is, I'm pretty sure if he heard them, he's just making it look like he didn't hear them.
De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy pontosan hallott mindent, mégis úgy tett, mintha nem hallott volna.
Verse 7 says, so when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
A 7-es versben azt olvassuk, hogy amikor továbbra is faggatták fel egyenesedet, és azt mondta neki, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.
So he's, you know, on the ground, riding on the ground, everything.
Ott van, kugol a földön, írogat a homokba.
Yeah, like, what do you say, what do you say, what do you say?
Körülött az írástudók farizeusok, meg állandóan csak mit mondasz, mondd már, hogy mi van.
He stands up and says, I'm sure with complete authority, who's without sin among you, let him throw the first stone.
Az Jézus erre föláll, és teljesen biztos vagyok benne, hogy erővel és hatalommal mondja azt, hogy aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.
Verse 8 says he goes back to stooping, drawing on the ground.
Aztán a 8. versben azt látjuk, hogy legugol és tovább írogat a homokba.
I don't know exactly in what type of setting they're in, whether it's, you know, dirt ground or stone.
Nem tudom, hogy milyen föld ez, hogy homok, por, piszok, vagy köves talaj.
I mean, my thought is that it's in the middle of the teaching. So wherever it is, everyone can see what he's doing.
Tehát Jézus egy tanítás közepén volt, tehát akárhol is van, akármire is ír, mindenki tökéletesen látja, hogy mit ír.
So it's plain to everyone, he has control of the situation.
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy teljesen ura a helyzetnek.
And let's go just verse 9 to verse 11.
9-es verstől a 12-es versig.
Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last, and Jesus was left alone, and the woman was standing in the midst. And when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more.
Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felállt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkedj.
And it says, then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last.
Ugye olvassuk, hogy a legidősebbektől kezdve a legfiatalabbakon át, legfiatalabb, aki mindenkit elítélt a lelkiismerettel, és kimentek, elmentek onnan.
So the scribes and religious leaders that came, that were in chapter 7, that had hard hearts and they went home.
Az írástudók, farizeusok, akikről a 7. fejezetben azt olvassuk, hogy hazamentek megkeményedett szívvel, azok most újra eljöttek Jézus elé.
Their conscience convicted.
És azt olvassuk, hogy a saját lelkiismeretük elítélte őket.
Which means that God was still willing to work in them, even though they didn't realize that was the Messiah in front of them.
Ez azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy ők nem ismerték fel Jézust a messiásként, Isten továbbra is hajlandó volt munkálkodni az ő szívükben.
It's interesting that in Romans it says that the Jews who have the law, they're convicted by the law.
Mi olvassuk a római levélben, hogy a zsidók, akiknek megadatott a törvény, elítéli, őket elítéli a törvény.
And the Gentiles who don't have the law, but who have conscience, are convicted by their conscience.
És a pogányok, a hitetlenek, akiknek nem adatott a törvény, őket a saját lelkiismeretük ítéli el.
But these men who have the law are convicted by their own conscience.
De ezek a zsidó emberek, akiknek adatott a törvény, őket a saját lelkiismeretük ítéli meg el.
So there must have been something wrong with their relationship with themselves and with God's law.
Úgyhogy ebből egyértelműen kiderül, hogy valami nem stimmelt az ő és Isten, az ő kapcsolatukkal Istennel, illetve a törvénnyel.
And so, when they're convicted, they leave.
Miután a lelkiismeretük elítélte őket, elmentek.
And when it says, from the oldest even to the last, that's part of the ritual of stoning.
Mi azt olvassuk, hogy kezdve a véneken, tehát a legidősebbek mentek el először, és utána a legfiatalabbak. Ez része a megkövezés folyamatának, ceremóniájának.
Usually when someone is convicted of something deserving of death by stoning,
általában, amikor ebben az időben valakit elítéltek kövezés általi halálra,
it's the person who is offended is the one person to throw the stone.
Akkor az, aki az ügyben az áldozat, az dobta az első követ az elítéltre.
And everyone from there is it usually goes by age.
Onnantól kezdve azonban már kor szerint, tehát a legidősebb családtagtól kezdve, a legidősebb családtag dobta a követ, és utána a korban következő a legfiatalabbik.
So, you know, for instance, if I did something deserving of to be stoned to death.
Tehát én valami példaként mondom, hogy valami olyat tettem volna, ami halált érdemel, követés által itt.
You know, then whoever I wronged would be the first one to throw the stone.
Akkor az az illető, aki ellen vétkeztem, az az legelső, aki követ vagy
rám. Then it would be my dad, or my mom, my dad, my brother, my sister.
Aztán utána anyukám, mert ő a legidősebb a családban, aztán az édesapám, utána a testvérem, fiú testvérem, aztán a lány testvérem.
And so that's the way they left.
Tehát így mentek el ebben a sorrendben.
I don't know why, but that's just the way it happened.
Nem tudom, hogy miért, de így történt.
The Lord knows.
Az Úr tudja.
But in the end, it leaves Jesus and this woman alone with each other.
Tehát végül is csak az asszony, a bűnös asszony és Jézus marad a szélen.
And she's completely exposed. She is caught in the act of adultery, so she has nowhere to hide.
Az asszony nem tud semmi mögé bújni, a bűnössége tagadhatatlan, rajta kapták.
And it says, when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, then he said to her, woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?
Jézus mikor felegyensúlyozott és látta, hogy nincs ott senki, az ott sajnán kívül megkérdezte tőle, hol vannak a vádlóik? Senki sem ítélt el téged?
Before he turns his attention to her, he dealt with them.
Mielőtt Jézus a figyelmét a bűnös asszonyra fordította volna, a vádlókkal bánt el.
Like for us in the same way, Satan is our accuser.
Ez így működik a mi életünkben is, ugye Sátán a mi vádlónk.
Before he turns and deals with us,
mielőtt Isten velünk rendezné a számlát,
he turns to the one who's accusing us of everything we've done.
Először azzal a személlyel bánik el, aki minket vádol, az a Sátánnal.
And those things are true. What Satan's accusing us of.
Amivel Sátán vádol minket Isten előtt, azok igazak.
But Jesus doesn't want to hear it.
De Jézus nem kíváncsi a Sátán vádlásaira.
He says there's no one without sin.
Senki nincs bűn nélkül, senki nem bűntelen.
So, like, to Satan, he would say, I don't want to hear it. Be gone.
Tehát Jézus azt mondja Sátánnak, hogy nem vagyok kíváncsi.
I've dealt with it.
Én már megfizettem azoknak a bűnöknek az árát.
And then he turns, as he turns to the woman, he would turn to us.
És ahogy az asszonyhoz fordul Jézus, hozzánk is úgy fordul.
And he says, woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? He says the same thing to us.
Amikor azt mondja az asszonynak, hogy hol vannak a vádlói, senki sem ítélt el téged, tőlünk is ugyanezt kérdezi.
When there's a freedom when God steps in between us and the devil.
Szabadság van abban, amikor Isten közénk és Sátán közé lép.
Because Satan can't get past Jesus.
Mert Sátán nem tudja megkerülni Jézust, nem tud átugrani fölötte vagy átbújni a lábai között.
Yeah. It seems like a lot of people today seem to put Jesus and Satan on the same level.
Úgy tűnik, hogy manapság sajnos az emberek Jézust és Sátánt egy szintre helyezik.
But actually Jesus is up here and Satan's way down here.
De a valóságban Jézus van fölül és Sátán az a lábai alatt van.
So Satan he's no competition for Jesus. Jesus is like swatting a fly.
Sátán nem kerhet versenybe Jézussal. Jézusnak Sátánt elintézni annyi, mint elkergetni a bosszabbó legyen.
But when Satan's gone, we have no accusers.
És amikor Sátán eltávozik, akkor már senki sincs, aki vádolhatna minket.
And so when you say, you know, no, there's no accusers, there's no one here, but you're not.
Ugye azt mondja Jézus, hogy nincsenek vádlók, csak te és én vagyunk vád.
My thought is that when this woman heard him ask the question, maybe she thought, oh no, is he going to be condemning me, you know, as they condemn me the same way?
Én megpróbálom magam beleképzelni a helyzetbe, és ugye amikor az asszony meghallja ezt a kérdést Jézustól, hogy hol vannak a vádlóid, senki sem ítélt el téged, akkor lehet, hogy megérzi az asszony, hogy te jó ég, most akkor ez az ember fog engem elítélni, ahogy a többiek is elítéltek.
I don't know what the emotion was, but from the exchange between Jesus and the Pharisees, she must have noticed there was an authority and power that Jesus had.
Nem tudom pontosan, mert a Biblia nem írja le, hogy milyen érzelmek voltak az asszonyban, de az bizonyára világos volt az asszonynak a farizeusok és Jézus közötti beszélgetésből, hogy Jézus tekintélyen hatalommal rendelkező személyiség volt.
And Jesus' power is some to be afraid of.
Jézus hatalma bizony félelmekkel tölt.
But Jesus comes in and gives her a reassurance and says, neither do I condemn you.
De Jézus azonnal biztosítja az asszonyt arról, hogy ő nem ítéli el, én sem ítéllek el téged.
Then he exhorts her and says, go and sin no more.
Aztán hozzáteszi, hogy menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz.
For us, when we sin, do something wrong, And Jesus forgives us.
Amikor mi követünk el bűnt és valami rosszat teszünk, és Jézus megbocsájt nekünk.
He doesn't end it there. He says, all right, you sinned. You turned away from that sin. Now continue in the right way.
Akkor a megbocsájtással nem ér véget a dolog, mert gyakorlatilag azt mondja nekünk is, hogy rendben, megbántad a bűnöd, elfordultál tőle, de akkor maradj továbbra is ezen az úton, és menj tovább a helyes irányba.
And when it says sin no more, it's not like, now he's saying, okay, you have to be exactly perfect or else I can't deal with you anymore, you're toast, you're done.
De amikor azt olvasjuk itt az igében, hogy mostantól fogva többé ne vétkezz, akkor ezzel nem azt akarja Jézus kifejezni, hogy mostantól kezdve tökéletes és szent életet kell élned, mert ha már csak egy dolgot elkövetsz, akkor neked annyi.
Really, that this refers to a willing choice to sin.
Hanem ez arra utal, hogy tudatosan ne döntsön többet a bűn mellett.
Because we're all sinful people, whether forgiven or not, whether we got saved or we have yet to be, we're still sinners.
Mert minden ember bűnös, és az emberi természet bűnös, függetlenül attól, hogy Isten gyermekei vagyunk-e már, vagy még nem.
The difference is if we accept the grace of God and we walk in it.
A különbség az, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, és abban élünk, abban járunk.
And that's what I want to talk about. I mean, that was really what I wanted to talk about.
És igazából erről szeretnék beszélni.
Because these women's accusers brought her before Jesus.
Az asszonyt vádló emberek Jézus elé vitték őt.
According to the law, she was supposed to die.
A törvény értelmében halált érdemelt.
Our accuser, Satan, brings us before Jesus.
Mi vádlónk, Sátán, Isten, Jézus elé rángat minket is.
And according to God's law, we are sinners and we are supposed to be eternally separated from God.
És Isten törvényének értelmében mi is halált érdemlünk, örök elválasztást Isten jelenlététől.
But God loves us so much that he doesn't want to leave us separated from him.
De Isten annyira szeret bennünk az embereket, hogy nem akar meghagyni minket ebben az állapotban, nem akarja, hogy távol legyünk tőle, hogy kirekesztődjünk a jelenlétéből.
He gave this woman something she didn't deserve.
Jézus ennek az asszonynak olyan valamit adott, amit az nem érdemelt meg.
Now, number one, he drove away her accusers.
Először is eltávolította a vádlóit, elnémította őket.
And he said, I don't condemn you either.
És ő maga mondta azt, hogy nem ítéllek el én sem.
He gave her a second chance at life.
Egy második esélyt adott az asszonynak az életre.
I would think that, or at least I would hope that she would have gone and lived after the way that he said.
Én abban bízom, vagy szeretném azt hinni, hogy ez az asszony megfogadta Jézus tanácsát, és annak megfelelően élte le az életét.
But again, that doesn't come unless we say, wow, Jesus did this for me. He gave me a second chance.
De ez nem történhet meg, ha nem mondom azt, hogy Jézus tette ezt értem, és adott nekem egy második esélyt.
And God was graceful because he loved us enough to send his son to pay for what we did.
Isten kegyelemmel teljes, hiszen a saját fiát küldte el, hogy ő fizesse meg az árát a mi bűneinknek.
And if we accept what Jesus has done, and since we have no condemnation, as Romans chapter 1 says, or chapter 1, chapter 8.
Ha elfogadjuk Jézus áldozatát, Isten kegyelmét, akkor ahogy a római levélben olvassuk, nincs többé kárhoztató ítélet, kárhoztatás azokban, akik Krisztusban vannak.
The beautiful thing is that this Christian life, we don't have to walk it alone.
Gyönyörű a keresztény életben az, hogy nem egyedül kell élni.
Jesus is walking right there with us.
Jézus velünk éli azt, és mellettünk jár.
And yeah, we make mistakes.
Persze, követünk el hibákat.
But he has grace enough to cover that.
De kegyelmes és befedi ezeket a hibákat, elnézi.
I'm not saying we can go do whatever we want and say, oh, God's grace will cover it.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezzel takarózhatunk, elmehetünk, hogy kövessünk el mindenféle bűnt, mert hogy jaj, hát Istenem is megbocsátja a kegyelme mindent befel.
I'm saying that since God has given us a new life and we choose to walk in that grace.
Hanem azt szeretném mondani, hogy Isten ugye felajánlotta nekünk az új élet lehetőségét. Mi elfogadtuk a kegyelmét, és úgy döntöttünk, hogy apa nézünk.
Jesus, if we confess our sins, our mistakes, he's willing to give us more grace and to forgive us more as we walk.
Akkor, ha megvalljuk a bűnünket, megbánjuk, akkor Isten még több kegyelmet ad és erőt, hogy tovább éljük az Isten félő életet.
He loves us too much to say, you messed up once, you know, I'm done with you. He loves us too much to do that.
Túlságosan szeret bennünket Isten ahhoz, hogyha hibázunk, akkor azt mondja, hogy na elég, innentől kezdve semmi közöm hozzá.
And God is a God who loves to give gifts to his children.
Istenünk olyan Isten, aki szeret a gyermekeinek ajándékokat adni.
And grace is definitely one of those gifts.
És ez egyik ilyen ajándék, a kegyelem.
It was the first one.
Ez volt az első ajándék, amit kaptunk.
So, I don't know, I'm just hoping and praying, because I don't have anything else. I was hoping and praying that it would just give you a picture of, a bigger picture of who God is.
Reméltem és imádkoztam azért, hogy ezen a történeten végigmegyünk, ez kicsit mélyebben megérteti, reálisabbá teszi az életünkben Isten kegyelmét.
Because he loves you so much that he's willing to wash you clean every time you mess something up and to forget about what you did.
Mert annyira szeret téged Isten, hogy ő hajlandó kegyelmet adni minden egyes alkalommal, amikor valamit elrontasz vagy rosszul teszel, és nem csak hogy hajlandó megbocsájtani, hanem el is felejti, ami történt.
So you don't have to walk in condemnation, and you don't have to think that God is done with me.
Úgyhogy nem kell érezned és úgy gondolnod, miután vétkezel, hogy Isten most már többet nem bocsát meg neked, hogy elvágtad magad nála is. És nincs kárhoztatás, nem kell bűntudatban és kárhoztatásban élni az életet.
I would just hope that we would be able to empower us to go just tell other people about it too.
És az a reménységem, hogy ez a tudat Isten kegyelmének a meglétel életében arra ösztönöz bennünket, hogy másoknak is beszéljünk erről a csodálatos ajándékról.
Lord, thank you for your grace.
Köszönjük neked, Istenünk, a kegyelmet.
Thank you that you died on the cross to pay for our sins.
Köszönjük, hogy vállaltad értünk a kereszthalált, hogy a mi bűneinknek az árát fizest meg.
Father, thank you that you sent your only son to show us what grace is.
Köszönjük, Atyánk, hogy elküldted az egyetlen fiadat, hogy megmutasd neked, hogy mi is a kegyelem.
Thank you that you gave us life, something we don't deserve.
Köszönjük, hogy életet adtál nekünk, olyan dolgot, amit mi nem értelmünk meg.
Please strengthen us in this grace and help us to walk in it.
Kérlek, hogy segíts nekünk megerősödni ebben a kegyelemben, és segíts nekünk a te kegyelmedben jönni nap mint nap.
We love you, Lord.
Szeretünk téged, Urunk.
We love you, Lord. Your name.
És mindezeket a dolgokat a te kegyelmedben kérjük.
Amen. There you are.